hétvége óta gyakorlatilag nincs olyan hír, amely ne arról szólna, hogy mi újság a Közel-Keleten, akár háborúval, akár gazdasági hatásokkal, vagy akár egyébként fejlesztésekkel kapcsolatosan. Nem tudom, hogy az előző konfliktusokban mennyire használták, vagy mennyire csak most derült ki. Minden esetre kiderült, hogy az Irán elleni háborúban például az amerikaiak mesterséges intelligenciát is használnak, de milyen célzattal, már úgy értem, hogy miben tudják ezt hasznosítani, kérdezem Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót, szervusz, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek! Igen, tulajdonképpen új korszak van a hadviselésben, most már teljesen egyértelműen, és rendkívül összetettek ezek a rendszerek, amelyeket kiépítettek, tehát hogyha az ember belegondol, akkor érzékeli, hogy nagyon-nagyon komoly előkészületek előzték meg ezt a támadást az Egyesült Államok és Izrael részéről, hiszen az olyan idézőjelesen egyszerű hadviselési módszerek, mint mondjuk a légi támadás, bombázások, vagy a levegőből indított rakéták, amelyeket például a Boeing, a Raytheon, a Lockheed Martin gyárt, tehát ezek valójában a jéghegy csúcsát jelentik, hiszen a háttérben olyan cégek vannak, mint például a Palantir, amely kifejlesztette a Pentagon által használt célzási és hírelemző szoftvert. Ez egyidejűleg valós idejű drón és műholdas adatok alapján rangsorolja az iráni célpontokat. Aztán ott vannak a publikus felhasználási lehetőségekről is ismert Anthropic és az OpenAI szoftverei, amelyek katonai célra lettek fejlesztve. Mellesleg az Anthropic a napokban éppen fekete listára került a háború minisztériumban, hiszen olyan etikai problémákat hoztak elő, amelyek alapján ők nem akartak totális kontrollt a katonák számára biztosítani, ezért aztán most ők, ahogy mondom, fekete listán vannak az Egyesült Államokban, de ott van az AeroVironment, amely a drón hadviselésben folytat olyan akciókat, amelyekkel például mondjuk kamikázé drónok seregét tudják zúdítani a célpontokra, vagy például, ez nekem mindenképpen újdonságnak tűnik, hogy olyan drónok kísérik a támadó pilóta repülőgépeket, amelyek igyekeznek elterelni, magukra vonni az esetleges légvédelmi támadásokat. És aztán tényleg még ott vannak a nagy cégek is a sorban, a nagy szoftvercégek, mint a Microsoft, amely egy olyan felhő megoldást kínál a fegyveres erők részére, amely illeszkedik a támadásokhoz. A Google-nak van egy Project Nimbus nevű projektje, nem kevesebb, mint 1,2 milliárd dolláros szerződés alapján, ez egyébként Izraellel köttetett, és itt gépi tanulási eszközöket és számítási teljesítményt produkál, amelyet az izraeliek a célpont tervezéshez és a harctéri szimulációhoz használnak. Aztán még ott van a Google-nak a kiberbiztonsági részlege is, meg hát jó néhány olyan cég, mint a SpaceX, amely speciálisan a hadsereg részére kifejlesztett Starshield 480 föld körüli pályán keringő műholddal biztosítja a kommunikációt, és hát szóval még rengeteg olyan kiberbiztonsági cég, amely nem annyira van előtérben, de ugye most folyamatosan extra módon védeni kell az Egyesült Államok, Izrael, meg hát a szövetségeseinek a infrastruktúráit, és ez a kiberháborúban természetesen kulcsfontosságú.
És hát ugye a valódi háborúban is, hogy minél kevesebb legyen a veszteség amerikai szemszögből és izraeli szemszögből. Totális fölényt, totális digitális fölényt is mutat mindez. Elképzelni sem merem, hogy az irániaknak ehhez képest miük van. Attól függetlenül, hogy ezek a rendszerek úgy tűnik, hogy működnek, vajon most van az éles bevetésük először? Erről lehet olvasni? Mindezt azért kérdezem, mert azért mindenki tart attól egy kicsit, hogyha túlságosan mesterség és intelligencia alapúak a döntéshozatalok, akkor óhatatlanul lehetnek hibák. Nem tudom, hogy ennek a hibának a része, de a kuvaiti légvédelem lelőtt tévedésből 3 amerikai vadász bombázott 2 nappal ezelőtt.
Hát igen, az elég meglepő volt, és hát ugye itt elméletileg ezek a rendszerek össze vannak hangolva. Ugye ott abban a térségben is jó néhány amerikai és izraeli támogatottságú védelmi egység, már légvédelmi egység működik, úgyhogy a kérdésed jogos, de gyanítom, hogy a malőröket, a hibákat, azokat mondjuk nem fogják nagy dobra verni, csak ha muszáj, mint például itt a repülőgép lerövése kapcsán, már az amerikai gépek véletlen lelövése kapcsán. Szóval, ahogy itt végig soroltam ezt a néhány, ez még nem is a teljes résztvevőt, érzékelhető, hogy valójában rendkívül bonyolult rendszerekről van szó, és hát tudjuk jól, hogy azért a hibák, a bugok bizony előfordulhatnak, és ilyen esetekben ezek súlyos következményekkel járhatnak, de ahogy említettem, nem hinném, hogy ezt nagyon szellőztetni fogják.
Még egy picit maradva a közel-keleti háborúnál, aztán, hogyha lesz időnk, akkor még arról a hatalmas streaming felvásárlásról is beszélünk. Szóval maradva a háborúnál, Amerikában jelenleg milyen ennek a fogadtatása? Mert azért most már van amerikai áldozat is, és hát azért gazdasági zűrzavart okozott mindez a Hormuzi szorosnál mindenképpen, kőolajár tekintetében, földgázár tekintetében, Európában, meg hát a földgáz ellátottságban. Szóval az amerikaiak mennyire támogatják ezt a háborút, vagy mennyire szeretnék, hogyha minél gyorsabban ez lezárulna, ha már belekezdtek?
A fehérházi propaganda szokás szerint teljes siker akcióról beszél, és teljes mértékben indokoltnak minősíti az egészet. És érzelmi alapon, meg politikai alapon is vannak nagyon komoly ellenvélemények, de valójában, ami talán politikai szempontból a legfajsúlyosabbnak tűnik, mindaz az a kétség, amely ahhoz fűződik, hogy Trump elnök kihagyta ebből a játszmából a törvényhozást, már pedig most elkezdődött annak mérlegelése, hogy tulajdonképpen nem is lehet háborúnak hívni mindezt, hiszen háborút az Egyesült Államok csak törvényhozási felhatalmazással indíthat, de úgy tűnik, hogy ez ilyen szempontból egy jogi vagy alkotmányjogi vitává válik, és a gyakorlatban nem fékezi magát az akciót. A gazdasági szereplők, ugye most már a több mint egy éve működő Trump kormányzat tapasztalatai esetén, még akkor is, hogyha problémát okoz nekik valami, kevéssé hangosan szórják bele ezt a véleményüket az éterbe, vagy a cyberspace-be, hiszen tartanak a retorziótól. Adott esetben, mint ahogy például a vámok esetében, perek indításával próbálják meg nem tetszésüket kifejezni. Úgyhogy pillanatilag ez a helyzet. Van sok ellenvélemény, az emberek, ha úgy tetszik, a mindennapi emberek enyhén szólva nem háborúpártiak, és folyton emlegetik, hogy ugye Trump elnök kampányának egy nagyon sarkalatos pontja volt az, hogy az Egyesült Államok nem indít majd rendszerváltó akciót, katonai akciót más országokkal szemben. Na most ugye mindennek az ellenkezője tapasztalható, tehát ilyen szempontból nagyon sokszínű a kép, de ez a fehérházi propagandát nem befolyásolja.
Nyugtass meg, hogy nem különleges hadműveletnek nevezi az amerikai vezetés most mindezt.
Hát a szélén járnak, hogy találjanak valami más elnevezést, és valóban van olyan példa, amihez lehet, hogy hozzányúlnak, legfeljebb nem szó szerint ezt a formulát alkalmazzák, hanem egy változatát, de nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél.
Még nagyon röviden, mi újság a felvásárlási háborúval? Ugye a Warner Bros. Megvásárlásáért zajlik a küzdelem. Itt végül lett nyertes?
Úgy tűnik, hogy igen, bár nyilván azért egy ilyen léptékű 110 milliárd dolláros felvásárlás még keresztül megy majd többféle folyamaton, de a ringben már nincs ott a Netflix és a Paramount lett a nyertes, tehát tulajdonképpen egy gigantikus mértékű média birodalom minden platformon jön létre. A politikai háttere mindennek az, hogy Donald Trump hű szövetségese, az Oracle alapító milliárdos Larry Ellison, és annak a Paramount élén álló fia végül is ugye úgy tűnik, hogy hatalomba kerül. Ez egyúttal azt jelenti, hogy egy nagyon-nagyon jelentős lépést tesznek abba az irányba, ami az elnöki hatalom számára rendkívül fontos, hogy tudnilik minél inkább kontroll alatt igyekeznek tartani még az amerikai médiumokat is. Nem rejtik véka alá, hogy valójában olyan cégek, mint a CNN, vagy akár a CBS, amelyel szemben már komoly pereket is indítottak, az célpont lehet, és tulajdonosi alapon könnyebbé válik a beavatkozás.
Hát meglátjuk, hogy majd itt is lesz-e, ahogy ilyenkor szaknyelven fogalmaznak, piaci koncentráció, magyarán még nagyobb felvásárlások, még nagyobb tulajdonosi hatalom egyes területeken. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Miklós, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Minden jót mindenkinek!